Tiszteletem, hölgyeim és uraim, kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Folytatjuk Monakóval itt az Inforádióban a Világszám című utazási magazint, és az biztos, hogy a monakói őslakosok rendkívül sok előjogot élveznek, nem fizetnek adót, és komoly állami támogatásokat is rendkívül hamar megkapnak. Ilyen például a lakbér támogatás, mivel hogy rendkívül drágák az ingatlanok, a friss házasok, hogyha beköltöznek valahová, akkor olyan mennyiségű juttatást kapnak, hogy igazából alig van gondjuk lakbérre, tehát sokszor nem is vesznek ingatlant. A monakóiakat ráadásul bizonyos állami szektorban nagyon hamar alkalmazzák, és ez hivatalos is, az, hogy elsőbséget élveznek a munkaerőpiacon. Úgyhogy nagyon kevés a munkanélküli a helybeliek közül, de hát nincsenek is túlságosan sokan. Kellemes jó idő van általában Monakóban. Én többször is jártam már itt, és mint említettem, az ingatlanokról is készítettem egy ilyen tanulmányszerű összeállítást, és hát azt kell mondanom, hogy talán egyszer vagy kétszer esett az eső, és akkor is csak egy-egy napot, pedig különböző évszakokban is jártam itt, télen sincsen túlságosan hideg. Januárban, februárban olyan 8-10-12 fok van, július-augusztusban 26 fok körüli, tehát nincsen rekkenő hőség, tökéletes kiránduló idő, és nagyon sokat süt a nap. A tenger nyáron hát körülbelül olyan 23 fokos lehet. Az biztos, hogy a strandok azért nem idézik feltétlenül a Maldív-szigeteket, vagy bármelyik másik csodás üdülőparadicsom hangulatát. Amikor itt strandoltunk, hát először is rögtön megkérdezték, hogy ki tudjuk-e fizetni a nyugágyat. Nem tudom, hogy a rövid nadrág miatt, vagy miért. Feltételezték, hogy mégsem. Aztán meghallottam, mennyibe kerül, és arra gondoltam, hogy lehet, hogy igazuk volt. Minden esetre hát jó drágán lehet nyugágyat bérelni, és ilyen kis homokos, picit kavicsos strand van, nem olyan jó, mint Saint-Tropez-ben, ahol azért kellemes a homokos a strand, nem olyan jó, mint a francia Riviera többi részén, de azért élvezhető, és maga a tenger pedig hát ugyanaz, és olyan 23 fok körüli. De hát nem arról szól Monakó, hogy strandoljunk feltétlenül, nála sokkal kellemesebb helyek is vannak ahhoz, hogy ott eltöltsünk néhány kellemes nyári napot, de hogyha mondjuk valaki 3 vagy akár 4-5 napot itt tartózkodik, akkor persze nyugodtan fürödjön, és ezzel is egy kicsit egészítse ki az élményeket. Nizzától 18 kilométerre keletre találjuk Monakót, és Franciaországgal határos, mert hogy amikor átjövünk, akkor Olaszországból először átjövünk Franciaországba, és akkor lényegében a francia terület körbe öleli Monakót, mert hogy egy sziklából áll, és a szikla melletti hegyoldalból Monakó, a monakói félsziget egy ilyen kis kiszögellés, 3 km hosszú, és nagyjából 450-500 méter széles a legtávolabbi részén. Nagyon-nagyon sűrűn lakott, állítólag az ország a legsűrűbben lakott terület a földön, nem véletlenül, hogy ennyire drágák az ingatlanok. 5 kerületre osztják, van egyszer maga Monakó város, van a kikötő, a La Condamine, van Monte Carlo, ahol a híres kaszinó is van, van Fonvielle, a tengertől elhódított terület lényegében, és van egy Monegetti nevezetű kis övezet, tehát lényegében 5 kerületből áll, vagyis monakói hercegség az egésznek a neve, de ezen kívül van egy Monaco-ville, Monaco-város is, ami lényegében a szikla tetején található hercegi palota, és az előtte lévő kis terület kicsit hasonlít a mi várunkhoz, csak a miénk sokkal szebb. A kikötő az klasszikus magyarázatot nem igényel, láthatjuk itt már a Forma 1-es közvetítések idején is, hogy milyen mesés jaktok állomásoznak, manapság már a helikopter meg a helikopterre szálló az kötelező kellék egy valamire való luxus jakt esetében, és Monte Carlo pedig, ahol a kaszinó van meg az előtte lévő terület, a másik kettő az igazából annyira nem izgalmas. Van egy nagyon komoly foci stadion is Monakóban, és amikor felmentem a botanikus kertbe, mert hogy az a hegyoldalba található, akkor láttam ezt a stadiont felülről is. Nagyon érdekes, hogy úgy csinálták meg a tetejét, hogy ilyen vöröses kövek vannak végig Monakóban, és vörös színűre csinálták meg a stadion felső részét is, úgyhogy ha nem vagyunk elég magasan, akkor hibátlanul beleillik az egész a képbe. Nem volt túl sok hely azért, úgyhogy minden esetre szép dolog, hogy egyáltalán maradt arra a terület, hogy foci stadion csináljanak, de remekül összerakták. Ahonnan a legjobb a kilátás, hát ez kettő van, az egyik a műsorban már említett hatalmas toronyépület, ami ugyan nem illik bele a monakói városképbe, viszont jó magasan van, és hogyha valaki ide fel tud jutni, akár csak a penthouse lakásba, a tetejére, vagy bárhová, akkor nagyon szépen belátja az egész területet. Lehet látni egyébként hozzávetőleg hasonló kilátást akkor is, amikor megpróbálunk felmenni az autópályára, vagy amikor éppenséggel jövünk le, egy-két helyen meg is lehet állni, és lehet fotókat készíteni. És talán egy kicsit más szögből látjuk, és talán izgalmasabb szögből látjuk Monakót, akkor, amikor a botanikus kertbe felmegyünk, mert bizony van ilyen is, és azt mondom, hogy érdemes mindenképpen megnézni. Lényegében egy komoly túra is, mert hogy a monakói botanikus kertbe talán busszal a legegyszerűbb feljutni. Kocsival is lehet mindenhol közlekedni, de lényegében akkor parkolóháztól parkolóházig megyünk, mert hogy mélygarázsokat építettek a kemény talajba a legtöbbször, és itt aztán vagy van hely, vagy nincsen, sok helyen ilyen bérelt helyek vannak, úgyhogy elég nehéz egyáltalán szabad helyhez jutnunk. Ha végre valahol van szabad helyünk, akkor szerintem egyszerűbb ott hagyni. Már csak azért is, mert a napi egy olcsóbb, mint hogyha így óránként váltogatjuk a helyünket. Szóval, hogyha letettük az autót, akkor a helyi járatú busszal viszonylag könnyen és gyorsan eljuthatunk a különböző helyekhez. Anélkül is, csak például a hegyre felsétálni azért időbe telik. Úgyhogy mi a buszra voksoltunk, és viszonylag hamar fel is jutottunk a botanikus kerthez. A tetejénél kezdődik a séta, és aztán szépen ilyen kis kanyargos, kiépített úton lemehetünk egészen egy kb. 150 méterrel lejjebb. Majd, ha valakinek van kedve, akkor a botanikus kert alsó részében bemehet egészen a cseppkőbarlangig, és azt hiszem, hogy talán óránként vagy két óránként cseppkőbarlang túrákon is részt lehet venni. Most ez a Jardin Exotique, az exotikus kert, ez is a herceg találmánya, és mivel hogy kellemes a klíma, lényegében itt a különböző trópusi meg sivatagi növények egyaránt megmaradnak, úgyhogy rengeteg kaktusz látunk, mexikói kaktuszokat, különböző dél-amerikai kaktusz típusokat, rendkívül érdekes növényeket, kis apró szökőkutat, patakocskát, hát idilli az egész, úgyhogy ezért mondom, hogy a botanikus kert nagyon izgalmas és érdekes. Aztán, hogyha itt a botanikus kert végében várakozunk egy kicsit, akkor elmehetünk a cseppkő túrára. Látványos, megéri mindenképpen. Igazából körülbelül 20 perc, 25 perc, amíg leérünk, és kb. 10-12, amíg felérünk, azért hosszabb az első, mert akkor még velünk van az idegenvezető, aztán nagyjából a felénél azt mondja, hogy akkor mindenki vagy megvárja, amíg csoportosan visszamegyünk, vagy pedig akár magában is szépen visszaindulhat, és hát általában az utóbbit választják az emberek, és akkor mindenki jobban jár. Azt kell mondanom, hogy gyönyörű cseppkőképződmények vannak, nem akkora, mint az Aggteleki cseppkőbarlang, vagy a Posztonyai cseppkőbarlang Szlovéniában, de ahhoz képest, hogy viszonylag kis területen helyezkedik el, rendkívül látványos képződményeket találunk. Mindenképpen, ha valaki teheti, akkor nézze meg a monakói cseppkőbarlangot is, meg a botanikus kertet, mert szerintem nagyon kellemes kis élmény. Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk majd a műsort hamarosan a híreket követően, továbbra is Monakóval, maradjanak velem!